Itt van velünk a vonalban Schiller Márk, aki a Schiller Autó Család ZRT stratégiai és marketing igazgatója. Szia, szia, jó reggelt kívánunk!
Jó reggelt, sziasztok!
Jó reggelt, szervusz! Na hát, már befektetési oldalról szóba jöttek a kínai autógyártók, és az, hogy ugye, hát be tudtak lépni, mert egy technológiailag megengedőbbé vált a piac az elektromos autókkal, azok talán egy egyszerűbb autóról, járműről beszélünk, bár manapság azért ez már megkérdőjelezhető, hogy azok kinéznek meg, amiket tudnak elektronika szempontjából. De a lényeg az, hogy be tudtak lépni, és egy csomó gyártóval, csomó autóval, és hát Európába is jön belőlük bőven. Kérdés az, hogy mit mutatnak a számok, valóban meghódítják-e az európai autópiacot?
Hát igen, ez egy izgalmas kérdés, de azért egy kis tipmixelni szeretnék veletek, hogy tippeljétek meg, hogy hány kínai automárka van Kínában. Tehát, hogy nem az, ami Európában ismert, hanem hogy Kínában összesen hány kínai automárka van.
A múltkor olvastam ezt, amikor a...
Amikor
megpróbálja kiszorítani őket, ugye a BYD a piacról volt egy cikk erről, de ne, rosszul tudjuk?
97 darab van.
Na, akkor dupla annyi, mint tippeltünk, oké.
Hát az nem kevés, igen.
De és ezek csak a kínaiak, és akkor ezen felül még vannak a közös vállalatok, amiből még van egy kb. Szintén olyan majdnem 43 darab, tehát összesen olyan 140 darab automárka van Kínában.
Bődületes.
Tehát eléggé kompetitív a piac, és igen, egészen izgalmas. Tehát ezt nehéz így fel is fognunk, mert hogy itt Európában olyan mondjuk azt lehet mondani, hogy említésre méltó automárkából van összesen 30-35 darab.
Hát ez nagyon kemény, tényleg.
Teljesen más nagyságrend.
És akkor mennyi ér ide a kontinensre? Akkor márkákat is össze tudunk számolni talán, hogy ebből mennyi jut ide, meg egyáltalán a piacra.
Hát itt ugye kérdés az, hogy mit nevezünk ugye említésre méltó darabszámnak, amit ugye mondjuk, tehát hogy vannak ugye próbálkozásai ezeknek a gyártóknak, de azért vannak ugye a nagyobbak. Ebből olyan 10-15 darabot lehet megemlíteni, akik ugye ténylegesen komoly jelenléttel bírnak az európai autópiacon, és mondjuk már top 20-ban benne vannak. Tehát azért ez is ugye fontos, hogy oké, mindenki próbálkozgat, van, aki neki ebbe beletörik a bicskája, és akkor megszünteti az európai jelenlétét, de van mondjuk kb. Nagyon maximum 15 olyan kínai automárka, ami Európában is számottevő jelenlétre jelenléttel büszkélkedhet, és ugye vannak azok, akik pedig nem csak az, hogy jelenlétük van, hanem dominálnak egyes piaci szegmenseket.
Egyébként, hogyha magánimportba akarna valaki behozni, vannak olyan nagyon kínai gyártók, akik például a forgalomba se lehetne helyezni őket, mert mondjuk annyira nem kompatibilisek az európai műszaki paraméterekkel? Ez most valamiért csak így eszembe jutott.
Vannak, abszolút vannak csodák, tehát hogy egyrészt ugye van ez a, tehát hogy most is lehet találkozni, mi ugye a BYD márka forgalmazása kapcsán, ugye itt, hogy kereskedünk vele, szoktunk találkozni ugye márka szervizünkben olyan autókkal, amit mondjuk kínai piacra gyártottak, és akkor Kínából hoztak be. Volt egyszer most egy olyan, hogy egy kínai úriember egészen Kínából furikázott ide hozzánk, de ő egy ilyen európai road trippen van, tehát ő egy fekete öves ez alapján, de tehát, hogy rajta kívül pedig vannak azok az európaiak, akik valamilyen kapcsolati úton, módon Kínából behoznak kínai piacos autókat, és ott azért szoktak cifra dolgok lenni. Tehát én azért ettől óvaintenék mindenkit, ezt alaposan körbe kell járni, hogy ezt tényleg fog-e tudni működni, mert hogy egyrészt vannak azok a történetek, hogy ugye a szoftveres problémák, másrészt meg, hogy mondjuk alkatrész szinten vajon minden, ugye, hogyha egy márka attól még már jelen van Európában, nem feltétlen van hozzá ugyanolyan alkatrész utánpótlás, ugyanez elmondható akár Amerikából importált, például ugye ezekre az izomautókra is, hogy ugye ott is ugye az alkatrész utánpótlás az egy olyan dolog, amit fejben kell tartani, hogy az, hogyha valami komoly alkatrész elromlik, akkor az drága pótolni. Meg ugye igen, az engedélyeztetés egy izgalmas témakör. Ez típusfüggő, és ugye ezzel külön kvázi szakemberek foglalkoznak, hogy akkor melyik autót hogyan, milyen módon lehet Európában forgalomba helyezni. Sőt, külön kiemelném, hogy Magyarországon, mert mi kifejezetten szigorúak vagyunk ezen a témakörben.
Aha, ami azért lássuk be, nem is árt. Egyébként ezzel a nyomulással, hogy ennyi sok autógyártó lett Kínában, és ennyi sok autót gyártanak, mint autógyártó nemzet, tehát most akkor vonjuk egy halmazba az összes kínai aha autót, ők hova pozícionálódtak ezzel a nagy kapacitás növekedéssel?
Hát itt az a helyzet, hogy az elmúlt jó pár évben átrendeződött az autógyártásnak így a tengelye, kvázi Kínába, mert hogy a világon olyan, hát 92-95 millió autót gyártanak egy évben általában. És a kínaiak gyártják ennek a 32%-át most már, ez 2023-as adat a Standard & Poor's-tól. Igazából itt az a lényeg, hogy ugye ez 30 millió autót jelent. És ugye utána pedig a következő az Európa, ugye itt gyakorlatilag egy jó nagy lemaradással, mert az 20 millió alatt 10 darab számot jelent. Tehát 20%-kal, úgyhogy...
És akkor ebben minden európai gyártó, tehát akkor kontinensről beszélünk, mint Európa.
Igen.
Az nem
tehát kontinensen, mert ugye a kínai autó, tehát hogy itt, hogyha nemzet szinten nézzük ugye az autógyártást, akkor ugye a közös vállalatok, tehát mondjuk a Kínában, hogyha gyárt bármelyik európai gyártó, az is ugye beleszámítódik, mert ott gyártódik le az autó. Aha. Tehát hogy ez nem csak a kínai, viszont ami mondjuk ebből a szempontból fontos, és ez jó, hogy így ezt egy picit elkezdted most itt szétcsámcsogni kvázi, hogy a Kínában a kínai autómárkák 2023 volt az első olyan év, amikor megelőzték az importmárkáknak a darabszámát. Uh-huh. Tehát a belpiacon eljött az a pillanat, hogy a kínai az felül tudott kerekedni ugye az importmárkákon. Ami szintén egy érdekes fordulat volt.
Igen, és ennek ugye több összetevője van. Az egyik az, hogy jobban megértették ezek a gyártók, hogy milyen típusú pluszt kell adni a kínai
vásárlónak. Állítólag azért vannak óriási formában, ezt még a mobiltelefónia idején olvastam, a Xiaomi, Huawei felemelkedése során, hogy a kínai az egy óriási tesztpiac. És a kínai ember az úgy visszacsatol, és igen, és megírja a gyártónak, és elmondja, hogy mi kell, meg mi nem jó, mi jó, mi nem jó. Úgyhogy így zajlik a fejlesztés, aminek persze, hogy ez lesz a végeredménye.
Hát meg én ezt ugye már meséltem talán korábban, hogy az, amikor mondjuk egy BYD rendezvényre elmegyünk, és ott bemutatnak nekünk új termékeket, ott ugye nem egy mérnök rajong minket körbe, és tehát hogy nem a rajongás miatt van ott, hanem hogy ugye visszacsatolást gyűjtsön. Aha. És én sok márkának
pont
voltam
már. Pont a kommunikáció, nem ő mondja és tolja, hogy ez mekkora nagy, meg szuper fejlesztés.
Hát azért nyilván büszke, hogy a munkájára meg örül neki, hogy ilyet tudtak csinálni, de hogy ugye a facelifthez, vagy a következő generációhoz, vagy más hasonló modellhez már egyből ott gyűjtik az adatokat, hogy mi az, ami tetszik, mi az, ami nem. Uh-huh. Meg ugye nagyon fontos, hogy például most januárban, amikor mi voltunk kint a BYD központjában, ott kínai piacos autókat mutattak, egy év múlva fognak megjelenni mondjuk itt Európában, és akkor ugye az európai specifikációhoz gyűjtötték a muníciót, hogy mi az, ami kell bele, és mi az, ami nem kell bele. Tehát nagyon érdekes, hogy nem, hogy így, tehát megkérdeznek normálisan, és visszajelzést gyűjtenek, és ezt már én a kezdetek óta tapasztalom náluk, valószínűleg, hogy ezt az összes többiek is így csinálják, és nem véletlen az, hogy mondjuk 2008-ban még ugye 10 millió autót gyártottak Kínában, most pedig ott tartanak, hogy 30 milliót gyártanak, ez ugye egy nagy hangsúly is lett, tehát azon túl ugye, hogy nyilván ugye megtanultak gyártani, és ezt ügyesen csinálják, meg a technológiát ügyesen használják, azért látható az, hogy a kínai államnak ugye ez egy törekvése volt, hogy legyenek nagy autógyártó nemzet, hát ez úgy néz ki, hogy összejött.
Világos. Európában egyébként kik a legnagyobb partnereik? Kik azok, akik nagy volumenben hozzátok hasonlóan importálják a kínai autókat?
Hát, hogyha az európai, hogy hívják, az kínai automárkákat nézzük, akik ugye meghatározóak, akkor ugye ott van ugye az MG, a BYD, a NIO-nak is van most már egy egészen komoly jelenléte, ugye az Omoda, a JCO, a Lincoln Co., Polestar, ugye közvetlenül a Volvo is, hogyha azt vesszük, ugye, oké, hogy volt egy svéd gyökér, meg ugye ott fejlesztenek nagyon sok mindent, de attól még most már ugye a Geely a tulajdonosa. Tehát, hogy ez egészen, egészen nagy rangsor, és akkor ugye most bejelentették, hogy például ugye jön az Xpeng is Európába, a Zeekr megjelent, Link&Co-t nem tudom, mondtam-e, tehát, hogy így folyamatosan jönnek és érkeznek, nagyon sok van.
Uh-huh. Egyébként a Cherry csak az Omodával van így? Mert azt látom, hogy az Omoda nagyon beindul, de az egy Cherry brand gyakorlatilag.
Így van. Hát az Omoda meg a Jayco az, amit ők hoznak. Tehát, hogy ezek azok, amik érkeznek, és ugye, amit szerintem izgalmas, hogy ugye vannak ugye az egy-két modelles márkák, viszont azért most már egyre több az olyan, aminek ugye széles a modell portfóliója, és azokban van, én azt gondolom, hogy a jövő meg az izgalom, mert ugye egy automárka egy-két modellesokra nem fog menni hosszú távon, viszont hogyha van egy széles modellportfólió, akkor azért már bőven tud keresletet találni a termékeire.
Uh-huh. És egyébként mi a siker kulcsa, ugye már nagyon sokan azzal vádolják, hogy nyilván nem alaptalanul a kínai autógyártókat, ugye, hogy komoly hátszéllel és állami támogatással tudnak olyan áron autót adni, amilyen áron adják. Mennyiben ár kérdés az, hogy ennyire népszerűek, tehát így összehasonlítva, és mennyiben technológiai, tehát mit tudnak adni a kínai autógyártók, mitől népszerűek?
Hát én amit látok, az az, hogy van nyilvánvalóan egyfajta árértékarány, ami jó szintre van belőve. Tehát nem feltétlen egyébként a kínaiak az adott technológia, vagy az adott kategóriában a legolcsóbbak. Uh-huh. Most már. Viszont az a technológiai tartalom, amit kapsz, az sok esetben ugye a konkurenseknél fejlettebb, meg a felszereltségek is, én azt látom, hogy sokszor az van, hogy mondjuk kapnál egy fapados európait, amennyiért mondjuk egy teljesen fullosan felszerelt kínait. Uh-huh. Tehát, hogy itt azért vannak különbségek, meg minden extrát, amit lehet, hogyha úgy van, akkor ők beleraknak az autókban, meg egészen máshogy gondolkoznak itt a technológiai fejlesztésről, meg arról, hogy egy autónak mire kell megoldást nyújtania. Tehát, hogy itt én a BYD példát tudom felhozni, hogy nem tudom, hogy kiskorában ki hányszor gondolta arra, hogy milyen jó lenne egy vízenúszó autó. Nyilván ugye voltak anno erre ilyen próbálkozások, de tehát például a Yangwangu 8-al kihozták azt, hogy igen, akkor tud a vízenúszni az autó fél órát, és akkor van egy ilyen vészüzemmód. Tehát, hogy ez is jó pofa, meg hogy mit igen. Tudom én, a BYD-nak szintén ugye a Yangwangu 9-es modellje, az megugrál egy helyben, át tud ugrani kátyukat menet közben, hogyha úgy van, de igazából ezzel azt szimulálják, hogy ugye a felfüggesztése a futóműve mennyire fejlett.
Igen.
Tehát, hogy ugráló sportautó az eléggé furcsa volt látni úgy élőben.
Igen, kérdés, hát mekkora a kereslet van erre, vagy ki az, aki kifizeti azt, hogy tud ugrani. Igen.
Hát az a helyzet, hogy ugye ezek már nincsenek nagyon messze mondjuk más hipersportautóknak az áraitól, sőt, és látványos és izgalmas termékek tudnak ezek lenni, tehát Kínában ott ugye nagyon kellendőek, ez a márka Európában még nem jön, erről nincsen hír, szóval egy ilyen nagyon izgalmas kis technológiai furcsaság volt ott, hogy ott ugrált az autó, meg dölöngélt, meg körbeforgott saját kerülete körül, tehát egy ilyen nagyon érdekes dolgok vannak.
Hát, amit mondasz, az alapján jó időre berendezkedhetnek az európai gyártók, hogy ezzel küzdeni kell, mert ez nem úgy tűnik, hogy egy ilyen pillanatnyi fellángolás, hanem egy ilyen masszív...
Igen, viszont ugye, hogyha azt nézzük, akkor ugye itt amiben előnyük van a kínaiaknak, az ugye vitathatatlanul az elektromos autók.
Aha.
És ugye itt az elmúlt pár évnek, hogyha az import adatait nézzük, akkor főleg ugye az elektromos autóknál van az, hogy azoknak a nagyon nagy része Kínából érkezik. Viszont ugye itt a piac részesedés az, ami fontos, hogy ugye sokan így farkast kiáltanak, hogy akkor jönnek, és akkor világvége. Nincs még 5% fölött a piaci részesedésük Európában, hogyha így az elmúlt 2 évet, sőt már az idei évet is, hogyha nézzük. Ilyen nagyon maximum volt olyan hónap, amikor 4,4%-os piacrészt tudtak magukénak. Tehát, hogy ez még bőven nem veszélyes, de van olyan ország, ahol már igenis a top 3-ban benne vannak, sőt van, ahol top 1-10% fölötti részesedéssel, például mondjuk a BYD, de az a lényeg, hogy azért ugye még odébb van az, hogy itt teljesen ledominálják a piacot.
Igen.
Még ugye azért ez az 5% alatti piacrész azért hagy egy kis időt. Itt ugye én azt gondolom, hogy a szabályozást is egy picit át kell gondolni, hogy mennyire szeretnénk ugye erőltetni itt az európai részről ugye a teljesen CO2-semleges autókat 2035-től. Ez ugye egy örök mantra, és ugye Várkanyi úr is erre mindig kiszokott térni, hogy ezzel ugye mennyire lövi saját magát lábon Európa. Hát itt ugye ez tud növekedni ez az arány, hogyha itt az elektromosak lesznek előnyben helyezve.
Igen, szerintem Várkonyi úr már készül 3-4-9 kör valami hasonló.
Valami más dobogni, igen,
de ez a lényeg.
De igen, így van.
Oké. Oké, okay, nagyon köszönjük Márk, és további jó pihenést. Köszi szépen, hogy ránk szántad ezt a kis
köszönöm
időt.
Köszönöm szépen.
Szia, szia.
Sziasztok.
Schiller Márkkal, a Schiller Autócsalád stratégiai és marketing igazgatójával beszélgettünk.